Saint-Pierre heves mozdulattal kitépt a kezéből. Hívja ide az intézőt, aztán kérje telefonon a plébániát és a doktorházát. Megengedik? Fordult a többiekhez. A telefon készülék a halban volt. De a halban is olyan gyenge volt a világítás, mint a kastély többi részében. Csak ugyan Saint-Pierre-ba még nem vezették be a villanyt. És a kastély maga látta el magát árammal, de a motor képtelen volt elegendő áramot fejleszteni. Az égők halványan pislákoltak, és látni lehetett a vörösen izzó fémszálakat, mint egyes villamosokban, amikor megállnak. Nagy árnyékfoltok vetődtek mindenre, és a tárgyakat alig lehetett kivenni. Háló? Igen, ragaszkodom hozzá. Köszönöm, doktor. Az ügyvéd is megré nyugtalan volt, de végül Jean Métájé törte meg a csendet, a főfelügyelőhöz fordulva. Mivel kínálhatom? Nem hinném, hogy maradt a portóiból, de valami erősebb talán. A földszinti szobák egymásból nyíltak, és szélesre tárt ajtók választották el őket egymástól. Elsőnek az ebédlő, aztán a szalon, majd a dohányzó következett, ahol egy három személy tartózkodott pillanatnyilag. Végül a könyvtár, ahová Métájé bement a palackokért. Halló? Igen? Számíthatok rá? Várom. A grófénk mindig telefonált, aztán végig ment a szobák előtt húzódó folyosón, felballagott az emeletre, és léptei elhallgattak a halottas szobában. A halból léptek zaja hallatszott. Kopogtattak az ajtón, és már nyílt is, az intéző jelent meg. Kéretett? De látta, hogy a gróf nincs a dohányzóban, és elképedten nézte az ott anyázó három férfit, visszalépett, és a belépő komornikot kérdezte. Parancsolnak valami frissítő italt? Kérdezte nyugtalan Jean Métájé. Az ügyvéd, még jó indulattól eltelve, nagy köhécseléssel kezdte mondokáját. Különleges foglalkozást választottunk mindketten, főfelügyelő úr. Régóta dolgozik már a rendőrségen? Én idestova 15 éve vagyok, bejegyzett ügyvéd. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy az elképzelhető legzűrzavarosabb helyzetekbe keveredtem. Egészségére. Az önére is, Métájé úr. Örülök, hogy ilyen fordulatot vesznek a dolgok. A gróf hangja behallatszott a folyósóról. Nos, majd talál rá módot. Telefonáljon csak a fiának. Ő most épp a Café de Paris-ban biliárdozik, Moulin-ban. Majd ő elhozza, amire szükség van. Nyílt az ajtó, a gróf lépett be. Van innivaló? És szivar? És kérdő pillantás vetett Métájéra. Csak cigaretta. Én azt, a fiatalember nem fejezte be szavait, elfordította a fejét, látszott, hogy zavarban van. Tüstént hozok cigarettát. Uraim, elnézést az egyszerű vacsoráért, messze vagyunk a várostól, és... Ugyan, szólt közben az ügyvéd, akinek már kezdett fejébe szállni az ital. Meggyőződésem, hogy nagyszerű lesz. Ez valamelyik rokonának a portréja? Egy merev, császár kabátot és kemény gallért viselő férfi mellképére mutatott a tágas szalon falán. Az apám. Igen, hasonlít is rá. A szolga bevezette Bouchardon doktort, aki bizalmatlan nézett körül, mintha valami drámai esemény szimatolt volna. De Saint-Pierre kedélyes szeretetre méltósággal fogadta. Jöjjön csak, doktor! Azt hiszem, ismeri Jean Métájét, az ügyvédje, igen kedves ember, majd meglátja, és a főfelügyelő. A két férfi kezet szorított, és a doktor néhány pillanat múlva már ez dünnyögte Maigret fülébe. Mit fundált ki?
Én semmit,
hanem ő, válaszolt Maigret, a grófra kacsintva. Az ügyvéd nyugalmat akart erőltetni magára, és újra meg újra oda ment egy egylábú kerek asztalkához, amelyen a pohara állt, és nem is gondolt rá, hogy többet iszik a kelletténél. Csodálatos ez a régi kastély, micsoda keretül szolgálna egy filmhez. Ezt mondtam nemrég a burzsi ügyésznek, mert ő utálja a mozit. Ha ilyen díszletek közt forgatnának egy filmet, akkor egészen felhevült, szüntelenül rá akart akaszkodni valakire. Közben a gróf odalépett Métájéhoz, és nyugtalanító kedvessége szólt hozzá. Itt a hosszú téli esték a legszomorúbbak, ugye? Még emlékszem, az én időmben apám mindig meghívta a doktort, meg a plébánost, azok mások voltak. Igaz, a doktor hitetlen volt, és a beszélgetések végül is filozófiai témákra terelődtek. No, épp itt jön a... Karikás szemmel erőltetett ünnepélyességgel jelent meg a plébános a küszöbön, habozva megálltott, és egyetlen szó sem jött a szájára. Elnézést kérek a késésért, de... A nyitott ajtón át látták a két szolgálót, ahogy teríti már az asztalt az ebédlőben. Töltsön valami italt a plébános úrnak, szólt a gróf Métájéhoz. Megrészre vette, hogy ő maga nem iszik. de az ügyvéde látszott, hogy nem sokára lerészegedik. Hirtelen zavarában ezt fejtegette a főfelügyelőnek. Diplomatikusnak kell egy kicsit lenni, ennyi az egész, vagy ha úgy tetszik, ismerni kell az emberi lelket. Mindketten körülbelül egyidősek, mindketten jó családból származnak, hát miért bámulnának egymásra némán, mereven, hogy nem hasonlók az érdekeik? A legérdekesebb az egészben, felnevetett, kortyolt az italból. És mivel ez véletlenül egy kávézóban zajlott le, mint hogy ezeknek a jó kis vidéki kávézóknak, ahol az ember otthon érzi magát, megvan az az előnyük, hogy kintről motor berreg és hallatszott. Valamivel később a gróf is belépett az ebédlőbe, ahol az intéző tartózkodott, és még elkaptak egy mondat végét. Igen, mind a ketten. Ha úgy tetszik, ez utasítás. Csöngött a telefon. A gróf már visszatért vendégei közé. Ekkor a komornyik lépett be a dohányzóba és közölte. A temetkezési vállalkozó telefonál. Kérdezi, hogy hány órakor hozhatják a koporsót. Amikor akarja. Rendben van, megmondom neki, gróf úr. És a gróf csak nem vidáman vetette oda nekik. No, szíveskedjenek asztalhoz ülni. Borpincém utolsó palackjait hozattam fel. Talán elsőnek plébános úr. Hiányzik kicsit az asszonytársaság, de... Megré vissza szerette volna tartani egy pillanatra a kabát ujjánál fogva. De a gróf némi türelmetlenséggel nézett a szemébe, lerázta kezét, és átment az ebédlőbe. Meghívtam Gutyi urat is, az intézőnket, nagyjövői fiával együtt, hogy vegyenek részt a vacsorán. Megré a bank tisztviselő haját nézte, és nyugtalansága ellenére sem tudott visszafolytani egy mosolyt. A fiatalember haja még nedves volt, mielőtt a kastélyba indult volna, nyilván megfésülködött, arcot, kezet, mosott, nyakkendő cserélt. Asztalhoz, uraim! És a főfelügyelő esküdni mert volna rá, hogy szemfiar szorkát sírás folytogatja. De senki más nem vette észre, mert a doktor önkéntelenül is elvonta róla a figyelmét, ahogy felemelt egy poros butériát az asztalról, s halkan megjegyezte. Még mindig van az 1896-os Hospice de Bonbon? Azt hittem, hogy az utolsó palackokat a Lor étterem vásárolta meg, és hogy a többi már elveszett a széktolongás zajában. A pap összekulcsolt kézzel, lehajtott fővel, rebegő ajakkal mondta el az asztalimát. Meg észrevette, hogy Sam Fiars milyen álhatatosan nézi. 9. Walter Scott jegyében. A grófi kastélyban az ebédlő őrizte meg legjobban sajátos jellegét, annak a faragott faborkolatnak köszönhetően, amely a mennyezetig fette a falakat. Ezáltal a helység még magasabbnak tűnt, ami nem csupán ünnepélyesebbé, hanem zordabbá is tette, mert az embernek az az érzése támadt, mint egy kútfenekén enne. A faborkolat valamennyi mélyített mezején az a fajta hosszúkás, két ágú villanylámpa égett, amely a csöpögő gyertyát utánozza. Az asztal közepén pedig ott magasodott egy valódi, hétágú gyertyatartó, hét valódi gyertyával. Sam Fiars gróf és Megré szemben ült egymással, de csak ha jól kihúzták magukat, láthatták egymást a libegő lángok között. Jobbról a gróftól a pap, balra Bouchardon doktor ült. Jean Métayé véletlenül az asztal egyik felére az ügyvéd, a másik felére került. A főfelügyelő két oldalán pedig az intéző meg Émile Gautier ült. A komornyik olykor előre lépett a világosságba, hogy kiszolgálja a vendégeket, de mihelyt két métert hátrált, elnyelt a félhomály, és csak fehér kesztyűs kezét látták. Nem gondolják, hogy egy Walter Scott regény légkörébe illenénk így? A grófé volt ez a közönös hang, de Megré mégis feszülten figyelt, mert valami szándékosságot vélt kihallani belőle, és sejtette, hogy valami kezdődik most. Még csak az előételnél tartottak, vagy 20 üveg fehér, meg vörös bor, bordói, meg burgundi állt össze-vissza az asztalon, és mindenki kedvére töltögetett magának. Egyetlen részlet sántít csupán, folytatta Maurice de Saint-Fiers. Walter Scottnál a szegény öregasszony most hirtelen kiáltozni kezdene. Néhány másodpercre mindegyikük szájában megállt a falat, és mint a fagyos légáramlat fújt volna át a szobán. Csak ugyan, Gautier, egyedül hagyták fent? Az intéző sietve nyelt egyet, és ezt hebegte. Őt? Igen, hát senki nem tartózkodik a grófni asszony szobájában. Kietlen lehet odafent, E pillanatban egy láb koccantotta meg határozottan a megréjét, de a főfelügyelő képtelen volt kitalálni, hogy kié volt ez a láb. Az asztal kerek volt, bárki elérhette a közepét. És Megré bizonytalansága tovább tartott, mert egész este követték egymást ezek a kis jelzések a lábán, méghozzá egyre gyorsabb ütemben. Sok látogatója volt ma? Kínos volt hallgatni, hiszen úgy beszélt az anyjáról, mint egy élő szeméről, és a főfelügyelő észrevette, hogy Jean Métájét igen mélyen érinti ez a hang. Abbajt az evést is, szeme körül egyre mélyebbek a karikák, és csak néz maga elé. A vidék majdnem minden gazdája, felelte méltósággal az intéző. A komorig észrevette, hogy egy kéz nyúl a borosüveg után, zajtalanul odalépett az asztalhoz, és látták, hogy fehér kesztyűben végződő sötét karja lassan felemelkedik. A poharak megteltek, de ezt olyan csendben végezte, olyan ügyesen, hogy az ügyvéd, akinek a fejébe szállt az ital, 3-4-szer is élvezettel idézte elő ezt a jelenséget. Elragadtatása szemlélte ezt a kart, amely hozzá sem ért a vállához. Végül már nem bírt magával. Bámulatos. Komornyik, maga egy fenomén, és ha én egy kastélyt tudnék venni magamnak, a szolgálatomba fogadnám. Ugyan, nem sokára elég olcsón eladó lesz ez a kastély. Ezúttal Megré mégis összeráncolt szemöldökkel nézett Saint-Fiersre, amit így beszélt ezen a hol furcsa, hol közönyös, de mindenképpen különös hangon. És főleg volt valami keserny és él ezekben a gyors visszavágásokban. Annyira felborzolottak az idegei, vagy csupán holmi bajós tréfa volna? Csirkefélgyászban, jelentette be a gróf, amikor a komornyik a fehér mártással leöntött, szarvasgombával tűzdelt csirketálat behozta, és ugyanazon a könnyed hangon minden átmenet nélkül folytatta. A gyilkos is ezt teszi akár a többiek, csirkét félgyászban. A komornyi karja finoman siklott a vendégek között, és az intéző idétlen fájdalommal a hangjában így kiáltott fel. Ó, de gróf úr! De igen! Mi van ebben rendkívüli? A gyilkos köztünk ül, semmi kétség nem fér hozzá, de nem szeretném, ha az étvágyunkat szegné plébános úr. A holttest is a házban fekszik, és ezért eszünk. Töltsön egy kis bort a plébános úrnak, Albert! A lábújra megkoccantotta Megré bokáját, a felügyelő meg lejtette szalvétáját, az asztal alá hajolt, de már későn. Amikor felegyenesedett, a gróf szüntelenül kínálgatta csirkét a vendégeknek. Walter Scottról beszéltem az imént, a szobában uralkodó hangulat, és főként a gyilkos adta azt a gondolatot, végül is nem igaz? Ez amolyan halott virrasztás, a temetésre holnap kerül a sor, és valószínű, hogy addig már el is válunk. Mindenesetre Métájé úr érdeme, hogy kitűnő viszkivel töltötte meg a pincémet. Megré igyekezett visszaemlékezni, hogy mit és mennyit ivott Saint-Fiers. Minden esetre az ügyvédnél kevesebbet, aki most felkiáltott. Nagyszerű, ez aztán igen, de tény az is, hogy ügyfelem szőlőművelők unokája, és... Azt mondtam, mit is mondtam? Igen, töltse meg a plébános úr poharát, Albert, szólt közbe a gróf. És azt is mondtam, hogy mivel a gyilkos köztünk ül, a többiek valamiképp a bírák szerepét játsszák. Ezért találtam hasonlóságot e közt a kis összejövetel, és egy Walter Scott regény egy fejezete közt. Nézzék, a valóságban nem kockáztat semmit a gyilkos. Ugye így van, főfelügyelő úr? Mert mégsem számít bűnténynek, ha valaki egy papír szeretet csúsztat a misekönyv lapjai közé. Igaz is, doktor. Mikor jött rá anyámra az utolsó roham? A doktor megtörölte száját, s homor képpel nézett szét maga körül, mikor megszólalt. 3 hónapja, amikor azt távirataszta Berlinből, hogy egy hotel szobában fekszik betegen, és hogy pénzre van szükségem, no, igen. Én akkor közöltem magával, hogy a legközelebbi lelki megrázkodtatás végzetes lehet. Úgyhogy, na, nézzük csak. Ki tudott erről? Természetesen Jean Métájé? Nyilvánvalóan én. Az idősebb Gotyé, hiszen ő csak nem a házhoz tartozik, Végül maga és a plébános úr. Elhajtott egy telepohár italt, és fintorogva ezt mondta. Ezt csak azért mondom maguknak, hogy egészséges logikával mindnyájan gyanúsíthatók vagyunk, és ha kedvünk tartja. Az ember szinte azt hinné, hogy szándékosan válogatta ki a legbántóbb kifejezéseket. Ha kedvünk tartja, megvizsgálhatjuk külön-külön mindenki esetét. Kezdjük talán a plébános úrral. Vajon érdekében állt, hogy megölje anyámat? Tisztén meglátják, hogy nem is olyan egyszerű rá válasz, mint sem hihetnénk. A pénzkérdést most félreteszem. A pap levegő után kapkodott, habozott, hogy ne álljon-e fel. Ha plébános úr nem vállal,